Sziasztok, ez itt a Hekk és Lángos 31. adása, itt van mellettem az irodában Béla, szevasz Béla.
Szevasztok, itt vagyok az irodában, antenna mellett.
Ez nem igaz, hogy velem szembe ülsz, igazából mellettem van baloldalt Ninja, hello Ninja.
Hello, szia, és valójában te vagy tőlem jobbra.
Igen, hogyha te tőlem balra vagy, akkor én tőled jobbra vagyok, ez így esélyes. Felfűzzük kicsit az előző adással mostanit, mégpedig olyan szempontból, hogy... akkor hoztunk egy hírt, illetve beszélgettünk róla, hogy Béla gondolkodik home surveillance-en, tehát bekamerázza a lakást, ilyen plüssmacival elrejtve ilyesmi, meg aztán utána beszélgettünk arról, hogy vannak már olyan túlok, olyan szoftverek, amik ilyen tévé villogást emulálnak, illetve ami fontosabb, hogy mi is volt? Ja igen, hogy jön valaki, a mozgás érzékel, akkor ugat meg ilyesmi, és ugye azt mondtuk, hogy milyen menő lenne, hogyha összekapcsolná a fénykép alapján, vagy a képe alapján a social media aktivitásával, és akkor ilyen Instagram meg Facebook feedjét olvassa fel neki, vagy hát úgy köszön neki, hogy mit tudom én, hello Isti, látom, kedveled ezt a klubot? Figyú, én is kedvelem, tehát ez mennyire creepy lenne. Nos, az a jó hírünk, hogy valaki megcsinálta, ez az első hír.
Így van. Nem, lehet, hogy hallgatnak minket egyébként a tudósok, vagy kutatók, akik ezt kifejlesztették, de mindjárt oda lapozok, és előrántom gyorsan itt
addig
a kártyából.
Addig elmondom, hogy ugye, amit a tudósok főznek, az a kifejlesztett steak.
Mi van?
kifejlesztett steak.
Jó van, oké. Ez elég kemény. Egyébként most azt akartam mondani, csak hogy még a felfűzzek én is valamit, hogy beállítottam a légkondimnak a távvezérlését, és boldogan használom. Köszönöm
hogy
szépen
működik?
A tip. Jól működik. Érdekes volt egyébként, mert úgy működött, hogy nem működött teljesen szarul, tehát például nem hagyott maga után egy nyitott wifi hálózatot, aminek kifejezetten örültem. Hogy tehát meg kell neki nyomni, és akkor kinyit magánál egy wifi hálózatot, föl tudsz rá csatlakozni az appal, és be tudod konfigurálni, fel tudod rakni a saját hálózatodat, és ha már fönt van a saját hálózatodon, akkor ő bezárja a sajátját, tehát akkor ő eltűnik onnan, és onnantól kezdve a te hálózatodnak az internetét használja. Ami szép lenne az, hogyha nem lenne internet közte, amint hogy az én, tehát hogy nem lenne cloud szolgáltatás, ergo másnak a számítógépe közte, hanem csak mondjuk direkt be az én telefonomhoz, vagy de akkor meg feltételezi, hogy kéne VPN, meg ilyenek. Na mindegy, ezt máshogy nem lehet csinálni.
Az a kérdés, hogy ő hogy csatlakozik a saját cloudjához, tehát hogy ugye itt szerintem a hallgatónál az volt a gond, hogy a UPC-nek a Wi-Fi modem routere az valahogy blokkolta, hogy ő a saját cloudjához, vagy saját... hát igen, cloudjához csatlakozzon, és az a kérdés, hogy ezt hogyan, tehát domain szinten blokkolja, vagy valamilyen speciális porttal akar oda kimenni, vagy hogy teszi ezt?
Hát én nem a hallgatóról beszélek, én magamról. Nekem ez nem volt probléma, én egyébként köszönöm szépen a tippeket és az aggódást értem. Megmondom őszintén, hogy nem tudom, de szerintem simán IP-vel, meg kell néznem, vagy megsniffelem, hogy pontosan milyen kommunikációt csinál az internet irányába, mert ugyebár most két légkondim van, és mind a kettő megjelent a hálózatomon. Még ők várnak egy emmeppelésre és egy feltérképezésre, hogy mit csinálnak. Kíváncsian várom. De egyébként az applikáció nem annyira rossz, hogyha már egy gomba távolról be tudom kapcsolni, már igazából boldoggá tesz.
Igen, ezt tenni a hallgatóval is, csak ő azt csinálta, hogy lekapcsolta ennek a Connectbox-nak a routerségét, és simán csak egy modemként használja, és betette a saját routerét, és így működik, szóval így az izgalmas
ez
benne.
Ez egy teljesen jó workaround.
Hát jó, hogyha csak... Figyelj, hogyha te olcsón akarod megúszni ezt a dolgot, igen. Én úgy voltam vele, amikor ezt a Wi-Fi-s Connectbox-os témát ugye hazavittem, hogy az Apple routerem nem tudott olyat, hogy tudjon 2,4 GHz-en, 5 GHz-en, NS és AC-s Wi-Fi-t, plusz még egy guest Wi-Fi, tehát egy vendég Wi-Fi-t hozzácsapni, illetve ami tudta volna, az egy olyan 50-60-70 ezer forintos eszköz, amit nem szívesen adnék ki, hogyha mondjuk a szolgáltató by default ad egyet ingyen, ami egyébként tök jól működik. Kicsit lyukas, kicsit vézik a feneke, de hogyha kívülről nem engeded, hogy menedzselhető legyen, akkor nincs semmi gond. Tehát, hogy azért gondoltam, meg szerintem gondolják sokan, hogy akkor azt használják, mert alapvetően működik, csak ugye hát ez most épp nem.
Igen, hát szerencsére nekem ez összejött, de mi volt az izével? A felfűzésünkkel, Ninja.
Jó, tehát olyan jól elbeszélgettetek itt, hogy nem volt szívem közbeszólni, de a social mapper azért érdemel néhány szót. Ezt a TrustWave fejlesztette ki, és egy open source tool, ami képes arra, hogyha beadsz neki egy fényképet, legyen ez egy URL, vagy egy feltöltött file, kicsit emlékeztet a Google-nek a képkeresőjére, akkor végigmegy a social media platformokon, és a mesterséges intelligencia, meg arcfelismerés segítségével keres képeket, illetve profilokat állít össze ebből, és olyanokon megy végig, mint a Facebook, az Instagram, Twitter, LinkedIn, Google+, Vkontakte, ez az orosz Facebook, a kínai Weibo, meg a Dubánon például, és akkor ezeken így végig szarad, és össze feldobja azokat a profilokat, amik valószínűleg ennek a személynek, aki a képen látható az ő profilja, és hát ez egyébként eléggé média, mert úgy értem, hogy sávszélesség igényes dolog, ugye rengeteg adatot kell átnéznie, le kell töltenie képeket, ellenőrizni, stb. Meg időigényes cucc, tehát azt javasolják, hogy éjszaka indítsuk el a használatot, ezt a cuccot, de képes arra is akár, hogy egy CSV, tehát linkek alapján egy CSV fájlon végig megy, és összegyűjti az embereknek reggelre a profiljait. Egész hátborzongató a cucc, úgyhogy én ezt mindenképp ajánlom kipróbálásra, valószínűleg is el fogok vele játszani. Ez nagyon szimpatikus, nekem nagyon tetszik. De függetlenül attól, hogy mennyire hátborzongató.
Ez már megint odaérünk, amikor volt az a South Park rész, amikor a srácok meg az FBI párhuzamosan kerestek valakit, és az FBI a saját adatbázisában, a srácok meg tudod, ilyen lélekégető zenével mellette, tudod, és ültek a számítógép előtt, és akkor az egyik, mit tudom, sztájli egy gépet, mint a gáz, és akkor megnézted a Facebook profilját, megnézted a Twitterét, hogy hívják, hol lakik, igen, megtaláltam, és akkor tudod, így összerakták, mint egy ilyen akciócsoport gyakorlatilag, az FBI-osok meg, honnan tudják az információt? És akkor a srácok is párhuzamosan nyomoztak, és a srácok mindent tudtak. Hát igen, nagyon sok információt össze lehet húzni szerencsére az internetről.
És ami még izgalmasabb, hogy ha ezeket manuálisan csinálodok, az viszonylag lassú, de ha mögé teszel egy mesterséges intelligenciát, ami manapság tök menő, akkor ez pillanatok alatt megvan. És ami szintén ilyen creepy és fájdalmas és félelmetes az, hogyha malverek is AI-jal kezdenek el működni, mint például a DeepLocker.
Na igen, szintén arcfelismerés, illetve hangfelismerésre kapcsolódó téma az, hogy fejlesztettek egy DeepLocker nevű malvert. Ez egy kísérleti malver, ezt az IBM kutatói készítették. Egyszerű.
Alig várom, hogy kiszabaduljon.
Egyszerű proof of concept.
Ja, nagy bálna. Mi baj lehet, hogyha hatalmas számítási kapacitásaikkal ők malvert kezdenek el kísérletezni?
What could go wrong?
És ez a malver, ez arról híres, vagy hát arról ismert, az a lényege ennek, hogy akkor lép akcióba, hogyha felismeri a célszemély arcát, vagy hangját kamerán, vagy mikrofonon. Tehát hogyha megcélzünk egy vezérigazgatót egy phishing kampánnyal, vagy éppen egy enkriptálással, vagy adatlopással, tök mindegy, akkor addig nem fog lefutni, amíg a titkárnője ül a gép előtt. De hogyha ő kerül oda, akkor viszont igen, ez is egész érdekes.
Igen, vannak még ilyen támadások, főleg social engineering-el, ahol ilyen optikai azonosítással indul be a támadás, csak általában fordítva szokott lenni, hogy csinos fiatal lány a támadó, és az igazgató targetolja vizuálisan, optikailag, és hát nyilván átad neki mindent, úgyhogy ez kicsit megfordult.
Igen, ez annyira jó, hogy mesterséges intelligenciát fejlesztünk meg, mit tudom, de vannak a régi trükkök, ami mai napig beválnak szerintem, én továbbra is erre...
Bézbúzítő.
Igen, egyébként ezt elmondom, nem tudom, hogy elmondhatom, mert egyszer beszélgettem hát egy magyar állami szervnek dolgozó emberrel, nem volt ez olyan nagyon magas, tehát nem volt ez olyan nagyon durva, most csak azért nem mondom, hogy melyikkel, mert seg hülye vagyok, és már elfelejtettem.
Ez egy interjú volt?
Nem, ez nem egy interjú volt, ez egy sima beszélgetés volt. és így mesélte, hogy hát, hogy steganográfiával, tehát azt jelenti, hogy tehát megpróbált valaki adatot szivárogtatni egy magyar államembernek a notebookjáról, és úgy próbált meg adatot szivárogtatni róla, hogy elrejtett rendes, mit tudom, mondok valamit példát, egy MP3 fájlban elrejtett mondjuk dokumentumokat, titkos dokumentumokat, oké? Okay? És úgy nézett ki, mintha Despacito lenne, de valójában benne volt a magyarországi, nem tudom, a következő mink van nekünk?
Választási eredmények.
Igen, a következő választási eredmények benne voltak a Despacito-ba beleágyazva. Ezt hívják egyébként steganográfia, amikor a Despacito-ba beleteszik a választási eredményeket. Hát ez egy pongyoló megfogalmazás, jó?
Igen, a steganográfia azon szól, hogy egy bizonyos ártalmatlanak tűnő tartalom rejtünk el olyan információt, ami nem tűnik fel első ránézése, vagy akár hosszabb ránézése se, hanem egy eldugál. Például, mikor egy esernyőt úgy akarsz becsempészni, hogy mondjuk egy hatalmas pálmafához van kötözve, és a levelektől nem látod. És azt hiszed, hogy valaki virágot kap, holott egy esernyőt.
De szerintem igen, vagy műfaszt ezt akartam, bár a Despacitós is szerintem teljesen jó volt. Na mindegy, a lényeg az az, hogy a srác egyébként technikus volt, meg mit tudom, tehát informatikus volt, meg forensziker, és akkor egy nagy kerek szemmel, mert úgy mondta, hogy elkapták, és így és kiszedték belőle a fájlt, meg mit tudom én mi, és nagy elkerekedett szemmel kérdeztem tőle, hogy ezt hogy találtátok meg, hogy benne, mert általában azért az nem olyan egyszerű megtalálni ezeket a berejtett fájlokat. És akkor így mondta, tudod, és hogy várom a megoldást, hogy mondom, most tanulni fogok valamit, bazd meg, nem tudom. És akkor mondja nekem, hogy hát, hogy nekik van ott egy ilyen pincéjük, ahol vannak telefonkönyvek, és hát így elmondta. És akkor tudod, így várom így a nagy izét, hogy ezt a programmal, és akkor neki futottunk, és akkor hexadecimál. Nem, bazd meg, megverték.
Kiverték belőle a telefonkönyvvel.
Ez meg mondom a faszomat. Na mindegy, úgyhogy honnan csavarodtunk? Jaj, a régi megoldások, a régi jól bevált megoldások. Hát igen, ez is egy ilyen régi jó megoldás volt, de az izé, ahogy hívják, az jó volt. Az, hogy megpróbált modern és okos megoldásokkal adatot szivárogtatni.
Igen, de volt egy olyan is, amikor hasonló témában beszélgettünk, és a kezén egy olyan óra volt, aminek egy kamerája volt, és hirtelen, amikor észrevettük, akkor mindenki így elkezdett így a keze elől így eltűnni, hogy te most veszel minket? Nem, de hogy is, nincs ebben semmi, nyugi, keep calm.
Igen, ez csak mindig rajtam van. Na igen, szóval a régi megoldások, a jól bevált megoldások.
Ilyen az optikai témáknál maradva, ugye mi az, ami manapság social médiában hát a optikai dolgokra utal, és ahol lehet hackkelni meg minden, ugye a Snapchat állítólag manapság használják, bár nem tudom, ebbe Béla igen. Az Isten, úgyhogy átadnám igen, neki most a szót.
Most ugye már múlt héten, vagy két héttel ezelőtt, vagy nem tudom mikor, amikor beszéltem a fiatalokhoz, meg beszélgettem velük, akkor ugye már szembesültem vele, hogy a Snapchat akkor ezek szerintem most a tuti fasz a cucc, és most volt hír, hogy valaki publikált a GitHub-ra, ugyebár az a kódmegosztós hely, a GitHub, emlékszünk, mindenki tudja, a Snapchatnek, az iOS kliensének a teljes forráskódját, tehát gyakorlatilag el lehet benne olvasni, hogy hogyan működik a Snapchat. És erre úgy tűnik, hogy reális a leak, mert hogy a Snapchat eléggé rámozdult, meg elkezdtek perelni, meg izé, meg infringement, meg mit tudom én mi, és megpróbálták leszedni, de hát azért lássuk be, hogy az egyik ilyen legfontosabb tény, amit nem szabad elfelejteni, hogy egyszer fönn van az interneten, az örökre ott marad.
Az internet nem felejt.
Az internet nem felejt, olyan, mint egy elefánt, pontosan. És ugyebár most, na, tehát egyébként én egy kicsit csalódott voltam, mert ugyebár ez csak a kliensnek a source kódja, és hogy mert hogy meg lehet benne látni, hogy izé, hogy hogyan működik, meg hogy mondjuk az inkább esetleg para lehet, hogy esetleg jövőbeli feature-öket, amiket tervez a Snapchat, annak már benne vannak kódrészletei, amiket jövőben be fognak implementálni, amivel nagyot fognak dobbantani a csetelős piacon, mert ki tudja, hogy mi az, amit ma még nem találtak föl, vagy amit még föl lehet találni, ki lehet ebből hozni, de ami biztos az, hogy hát ők most rábasztak egy kicsit. az nem derült ki, hogy hogy került ki egyébként a kód.
Igen, ugye így jönnek a leakek, például az Apple-nek az új eszközeivel is, hiszen mindig megy a találgatás, így a, ha jól emlékszem, június-július környékén van a WWDC, a Software Bejelentős és Megmutatós konferenciájuk, ahol a fejlesztők elé teszik az új op-rendszert, ami ugye egy idő után elkezd tartalmazni olyan utalásokat, vagy kódokat, vagy kódrészleteket, ami az új eszközre fog utalni. És ez mindig egy nagy adatbányászat, meg adathalászat, hogy na most akkor hogy is fog ez kinézni, és akkor hogy fog kinézni az új eszköz, milyen tulajdonságai lesznek. Úgyhogy ez mindig egy érdekes játék, hogy az ilyen adathalászat, adatlopás, és ennek milyen hírértéke van. Régebben a World of Warcraft-os dataminingokat szoktam bújni és böngészni, hogy mik vannak, milyen feature-ök lesznek, milyen content jön. Most meg az Apple-ét, illetve az Apple-ét már nem, úgyhogy most jöhet valami új, valami autós például, az új Teslának milyen, nem tudom, aksia lesz, vagy fene tudja.
Egyébként ez megint egy olyan kérdés, hogy ugye most, hogy most, oké, tehát egyrészt lehet, hogy lesznek, tehát elolvashatnak benne olyan feature-ök, amik még nincsenek, meg majd lesznek feature-ök, és akkor ez tényleg ez ilyen business titok. De ugye egyébként az, hogy a működését tekintve, hogy ez most mennyire para, egyébként nem fedeztek most, hogy kikerült, egyelőre még nincs hír, hogy találtak volna benne valamilyen sérülékenységet, amivel lehet esetleg mindenkinek küldeni üzenetet, vagy valami hasonló. Tehát ilyen még nincs, de ugyebár megvan ennek a most, hogy mindenki elolvashatja, hogy hogyan működik, most mindenki ott van, és elkezdhet benne hibát keresni nyíltan. Eddig is lehetett hibát keresni, csak nem tudtad úgy keresni benne a hibát, hogy kinyitottad, mint egy könyvet, és elkezdted olvasni, meg esetleg debugolni, meg ilyenek, hanem csak próbálgatni lehetett, tehát így kívülről lehetett így bögdösni a Snapchatnek az iOS kliensét. Mondjuk az iOS kliens az egy érdekes dolog, hogy azt olyan, hogy lehet debugolni egy Apple. Ám mondjuk biztos meg vannak rá a megfelelő módszerek.
Hát na, vannak például olyan eszközök is, amit én is feltettem. Jason Watson, mi a neve? Nem, Watson az AI.
Jason az valami horrorfilmben szerepelt.
Nem, ez Charles a neve. Ez egy
Charles Manson.
Nem, web debugging tool, tehát igazából a kifelé történő forgalmat tudod vele capture-ölni, tehát tudsz packet capture-t csinálni vele, és ez egy natív, mindenki számára elérhető alkalmazás. Na most ezen túl a development kitben meg, hát csinál egy ilyen proxy-t, és ott szépen a kettő között így sniffing-el.
És ilyet lehet iOS-en csinálni?
Igen, lehet, és jó, tehát ebből is pénzt csinálnak, tehát 3000 forint megvenni az appot, úgyhogy azért mondom, hogy lehet ebből pénzt csinálni, és van is belőle lóvé az Apple-nek, hiszen ők mindenből lenyúlnak. Na mindegy, szóval lehet ilyet, meg vannak debugok nyilván, meg vannak olyanok, amiket felteszel macOS-re, tehát nyilván nem lehet PC-n fejleszteni Mac-es cuccot, tehát macOS kell hozzá, meg Macintosh. Felteszed, és ott tudod debugolni, meg tudod a fejlesztését nézni, hogy hogyan működik, meg tesztelgetni, meg ilyesmi, úgyhogy van ez a módszerja.
Akkor vannak itt lehetőségek azért. Szóval a lényeg az, hogy ugyebár mennyivel biztonságosabb egy zárt forráskódú projekt, és mennyire biztonságos egy nyílt forráskódú projekt. A nyílt forráskódú projektnek az az előnye, hogy ez már valószínűleg régóta nyílt, ez meg csak most nyílt ki, úgyhogy ez most friss, ez most szabad a gazda. Most valószínűleg csámcsognak rajta az emberek, lehet, hogy jövő héten már arról számolhatunk be, hogy találtak is rajta sérülékenységet. Mert ugyebár, hogyha tudod, hogy zárt a forráskódod, akkor eleve úgy, nem azt mondom, hogy trehányan fejlesztesz, de azért megvan benned az az érzés, hogy hát ezt úgyse tudja elolvasni senki, hogy fuck you. És esetleg a kis piszkosságokat, azokat így nem derülnek ki. Na mindegy, kíváncsian várom, hogy mi lesz ebből.
Jó, következő hírünk az kicsit így az enyém, inkább érdekesség, mint hír, mégpedig az, hogy a Microsoft kicsit belenyúlt a datacenter fizikai biztonságába, és úgy gondolták, hogy ahelyett, hogy biztonsági őröket támasztanak, így Aquamanre és a Delfinekre bízzák, mégpedig elsüllyesztettek egy komplett datacentert, ezáltal igazából azt előidézve, hogy könnyebb hűteni, hiszen ott vannak a vízben, és nem kell előbb a vízből valahogy, vagy hát a természetből áramot generálni, és azzal a klímákat hűteni, hanem egyből a vízzel oldják meg, tehát a legnagyobb vízhűtéses PC, ha-ha-ha. És ezzel kapcsolatban hogy lehet ugye támadni egy ilyen datacentert? Hát phishing atakkal. Há, érted? Hal a vízben.
Szerintem ezt egy hete szeretnéd elmondani.
Igen.
És alig már, akkor ezért azt kell tudni, antenna már körülbelül egy fél órája tűkönült, és baszogatott minket nincsen, vagy menjünk már fölvenni, lemerném fogadni, hogy csak ezért.
Így.
Viszont így fertőzött, vagy hát inkább úgy mondanám, hogy tehát az adatok könnyebben át szivároghatnak a felhőbe párolgás útján.
Igen, megmondhatni, hígul a szakma, hogyha befolyik oda a víz.
Hígul a szakma.
Lehet egyébként, hogy ez csak egy ilyen mentőakció volt, hogy építettek egy datacentert valami szigetre, ami elsüllyedt a retekbe, és akkor azt mondták rá, hogy jó, hát akkor ez, akkor ez most innentől kezdve underwater datacenter. Nem azt mondták, hogy bocs, de hát ezt most picit így elveszítettük.
Igen, viszont, hogyha valaki ott dolgozik, és meglátja azokat a gépeket, akkor könnyebben nedvesedik.
Hát jó, meg mondjuk, nem tudom, tehát így ahhoz, hogy valaki ott fizikailag hozzáférjen, ahhoz igencsak nagy tartálynyi oxigénnel kell lemennie oda a mélybe, hekkelgetni.
Egyébként most viccelgetünk ezzel, de az előző munkahelyben én csináltam olyat, már nem ilyesmit, hanem hogy az ilyen datacentereknek a teljes kühű távmenedzsmentjét, ugye fizikai eszközökkel mindennel tekintve, hogyha ott eltűnik a hálózat, akkor tehát normál esetben ugye remote desktop-ol vagy SSH-val tudsz csatlakozni a gépedhez.
Most meg csak tenger alattjáróval.
Akváriumokkal. Lesznek akváriumok az datacenterekben, leülsz elé, és akkor a halakot fogják bugybarékolni neked az izét.
Jó. Mind üzemeltetünk olyan eszközt, aminél az volt, hogy éjszaka, nyilván éjszaka, amikor leállt valami, és akkor felhívtad a datacenter operátort, hogy figyelj, menj már oda, és nyomd már meg a gombot. Na itt ez nehéz lesz, tehát ülj be a tenger alatt járóban, menj oda, és csinálják. Na nem, egyébként tényleg az ilyenekre volt ez a remote KVM, tehát igazából arról szól, hogy van egy KVM, ami a keyboard, videó és mouse-t mozaik szavazza össze, és ez arra hivatott, hogy távolról az összes ilyen rácsatlakozott gépre tudsz, tehát fizikailag összedugod a billentyűzetét, az egerét, illetve a videó kimenetét, és ez a kütyű összefoglalja magába, aztán ez kimegy valamilyen hálózati úton a datacenterből, tehát igazából fizikailag te soha nem kell a géphez kerüljél, mégis tudsz akár BIOS szintről, mert ugye, hogyha feláll az OS, akkor már könnyen be tudsz csatlakozni SSH-val vagy RDP-vel, de mi van akkor, hogyha mondjuk újra kell indítani, és mondjuk nem bootol be? Tehát mit csinálsz akkor, hogyha mondjuk a boot szakasznál elhal, ugye akkor a KVM-mel tudsz menedzselni egész addig, amíg vissza tudod az op-rendszert állítani. Tehát ez mindig egy ilyen vészmegoldás volt, és ez azért izgalmas, mert próbálj meg eladni valakinek több millió forintos vagy akár eurós terméket, hogy lehet, hogy soha nem fogod használni. Tehát ez azért, mint egy biztosítás, hogy akkor lép életbe, amikor baj van. Na most ugye ehhez kapcsolódott egy olyan, hogy de mi van akkor, hogyha újra kell indítani a gépet, mondjuk úgy, hogy táplekapcsolással, tehát megszünted a tápellátást, elindítod. Na erre voltak a remote táplekapcsolók, ami szintén egy hasonló dolog, hogy ott volt egy ilyen modemes megoldás is, hogyha a DC-nek elszáll a teljes hálózata, minden kifelé menő kapcsolat megszűnik, akkor te modemen még a KVM-hez be tudtál menni, amit ugye, vagy a táplekapcsolóhoz be tudtál menni, és tudtál egy ilyen rezetet csinálni. Na most ez jött a datacenternek, például a Dataplexnek is a menedzser, hogy hát jó, de hát na, hát és akkor nem kell minden géphez, egyszerűen csak odaviszed, és azt mondod, hogy csak a fő, hát nem tudom, routernek vagy tűzfalnak a tápját teszed rá, nem kell 10 milliót venni belőle, elég egyet. Tehát, hogyha utána az a tűzfal visszahozza azt, hogy megint van hálózati kapcsolatod, akkor be tudsz menni már a KVM-mel, vagy akár a sima megoldással. Na mindegy, szóval az ilyen datacenterekhez, mert régebben ezt a föld alá ásták egyébként, hogy ne legyen könnyen elérhető, illetve a másik ok, amiért nem csak a fizikai biztonság, hanem például tűzvédelem. Tehát, hogyha nincs oxigén a datacenterbe, nyilván, hogyha bemész te operátorként, akkor meghalsz, de hogyha nincs oxigén, akkor nincs tűz, tehát nem lehet tűzveszély benne. Úgyhogy ezért volt.
De itt most vízveszély is lehet.
Igen, hogyha mondjuk most ebbe tűzült ki, akkor csak egyszerűen megnyitják a csapokat, az beengedik a tengervizet, az eloltja a tüzet.
Igen, valószínűleg ez. De az a baj, én úgy képzelem ezt, hogy tudod, ilyen több kilométer mélyen a víz alatt valahova elhelyezték ezt a cuccot, de valószínűleg ez még a tetején még ki is lóg talán a vízből. Csak úgy tudod, hogy behelyezték így a vízbe. Nem láttam róla a képeket. Majd lehet, hogy a show notes-ba be kéne tenni, hogyha van.
Hát van, de ez olyan, mint hogyha tudod, ez a halászhálók, hogy így beengedik a vízbe egy ilyen csomagot, és ennyi. Tehát...
Na, én is erre gondoltam, hogy valahogy így. Pedig tök jó lenne, hogyha ilyen víz alatti bázist építették volna.
Lehet, hogy fent van a 23. emeleten, és oda fel van szivattyúzva a tengervíz. Én dolgoztam egyébként olyan datacenterben, ami fönn volt egy torony 23. emeletén. Ezt nagyon szerettem egyébként azt a helyet.
Ja, meg jó lenne egy izével egy, mi az, globuszban vízgolyóban legyen a datacenter.
ezt most elmesélem, ez most megint csak nem security-hez kapcsolódó, ez muszáj most, hogy már vizet töltünk mindenhova, ez már lehet, hogy azért kivágod minden lényegtelen. Volt egy idő, amikor beázott a tetőnk otthon, és így kerestem, hogy hol a faszomba ázik be a kurva tető. És nem találtam, hogy hol ázik be, tehát pedig fölmentem, amikor esett az eső, de beázott. Na mindegy, és így beszélgettünk lent a kollégákkal, hogy mi a faszt kéne csinálni, és a kollégák kitalálták be az meg, hogy hát nagyon egyszerű a megoldás, a házat le kell tenni a víz alá, és ahol befolyik a víz, akkor ott lesz a izé. Úgyhogy nekem majdnem lett ilyen datacenterem.
Meg kell nézni kívülről, és ahol bugybarékol.
És a más, igen, és meg kell nézni kívülről, és ahol bugybarékol, akkor ott ereszt a tető. Úgyhogy igen, ezt mindenkinek ajánlom egyébként segítségképpen. Kérdezem meg a kollégáit, nagyon sok segítőkész ember van a világon. Nem egyébként arra is gondoltam, hogy locsolni fogom a tetejét, és akkor majd megint, de hát az nem volt elég jó a locsolás, úgyhogy akkor született meg a nagyon egyszerű, hát le kell tenni a házat a víz alá, és hogyha leteszed a víz, akkor bugybarékol. Na.
De így könnyű egyébként pentesztelni is, mert ha valamit beteszel a vízzel, és bugybarékol, akkor backdoor van.
Ott is van backdoor, pont, vagy lyukas az alkalmazás. Úgy, security look van rajta.
Úgy, mint mostanában nagyon sok CPU-n is van lyuk.
Igen, megerősítve. Most a legújabb ilyen, amit találtak, az a VIA gyártónak a C3-as processzorait érinti, egy bizonyos szériát, nem mindegyikbe tettek ilyet. Nem tudom, akik így a számítógépes technikával foglalkoztak régebben, és amikor még számított az, hogy raktuk össze a számítógépeinket, és az alaplapjainkban milyen processzorokat tettünk, akkor voltak ezek a harcok, hogy nekem AMD van, neki meg Intel van, nekem meg VIA van.
Milyen már nincs.
Nincs már ilyen.
Máshol nem.
Régen azért volt ez így, és a VIA is egy ilyen gyártó, és neki a C3-as X86-os architektúrájú processzoraiban van egy olyan kis koprocesszor, egy ilyen segédprocesszor, ami hasonlít az Intelnek a Management Engine-jéhez, meg a Platform Security processzorokhoz, amelyek így hozzá vannak drótozva a CPU-hoz, és hozzáférnek a memóriához, hozzáférnek a végrehajtási szálakhoz, meg minden. Most ennek a VIA processzornak, ennek a Rosenbridge nevű kis koprocesszora, egy ilyen hardware backdoorként funkcionál, mindenhez hozzáfér. Annyira mélyen bele van integrálva a processzorba, hogy még a regiszterekhez is, ami a CPU-nak a legsajátabb, legintimebb memóriája, nagyon kis méretű memóriája, még a regiszterkészlethez is hozzáfér. És úgy fér hozzá, hogy teljesen kikerüli, hardveresen fér, tehát teljesen kikerüli a kernelnek az összes védelmét, ezáltal, ha valaki a Rosenbridge procit, vagy koprocesszort tudja utasítás végrehajtásra ösztökélni, akkor a kernel védelmét ki tudja ezzel kerülni. Természetesen erre gondoltak a tervezők, a fejlesztők, ezért a Rosenbridge alapértelmezés szerint nem kéne, hogy bekapcsolva legyen gyárból, amikor kijön, nem kéne, hogy bekapcsolva legyen ezeken a gépekben, de most jön, és csak úgy lehet bekapcsolni, hogyha az ember megfelelő jogosultsággal rendelkezik. De, és itt jön a csavar, valamiért úgy kerültek ki ezek a CPU-k, hogy igen, engedélyezve volt a Rosenbridge, és tudott működni, és egy megfelelő assembly utasítással ezt meg lehet szólítani, és lehet vele beszélgetni, hogy figyelj, haver, kérem ezt és ezt a memória tartalmat, meg írjál ide is oda. És az megteszi, függetlenül attól, hogy a CPU-nak egyébként az oprendszer nem engedni, de a Rosenbridge az röhögve megcsinálja. Közvetlenül beleír a memóriába, meg minden, módosít rajta, meg ilyesmi.
Ilyen a kedves exploit.
Ez egy nagyon cuki cucc. Gyakorlatilag tényleg egy hardveres backdoor. Na most azért egy kicsit megnyugtató, hogy nem minden gép érintett, van egy bizonyos széria, majd ezt a show notes-ban el lehet olvasni, van egy bizonyos széria ebből a C3-as CPU készletből, ami érintett, és ezek azért kerültek bele embedded eszközökbe, tehát nem tudom, routerekbe, meg DVD lejátszókba, meg akármikbe, meg kerültek bele laptopokba is, és desktopokba is. Tehát azért talán még szerverbe is, de ebben nem vagyok biztos. Nem minden esetre azért ez nem egy megnyugtató dolog, de azt jó tudni, hogy ezek így kiderülnek, és akkor az ember be tudja, ezt be lehet zárni. Tehát van erre egy patch. Az ember ezt a dolgot ezt bezárja rajta, ezt a gyárilag nyitott, tehát engedélyezett működését ennek a Rosenbridge-nek, akkor annatok kezdve a Rosenbridge csak akkor lesz majd bekapcsolható, hogyha megfelelő kernel szintű jogosultsággal lesz bekapcsolva. Egyébként nem.
Tehát akkor azért még nem ég a világ.
Hát ha ég, nem is ég, de jó tudni, hogy de érdemes megnézni a laptopunkban, milyen proci van.
A világ mindig ég.
Ez igaz.
No, érdekes, ha már mindenféle egyéb témákról beszélgetünk itt, mint amit én magamnak felírtam, akkor behoznám a hekkéslángos e-mail címének a forgalmát, ahol 99%-ban jönnek be spamek, mégpedig olyan spamek, ami ugye ProtonMail-t használjuk, az kicsit más spam szűrővel dolgozik, mint a Gmail, nem tudom, van-e neki egyáltalán. De olyan spamek jönnek, hogy mivel ezzel az e-mail címmel mi domain-t regisztráltunk, ezért nekünk kint van az e-mail címünk az összes Whois oldalon, vagy hát gondolom kint van, és kőkeményen bombázzák őket, viszont néha a spamek között jön egy-két olyan levél is, ami érdekes, tehát amit érdemes elolvasni. Ezt nektek is továbbítottam, mégpedig az egyik hallgatónk írt így az awareness kapcsán, amit a Bélával csináltunk, illetve nyilván ő csinált leginkább a diákoknak előadásban.
Nem csináltam én semmit.
Hogy ennek van értelme, és jó lenne ezt kiterjeszteni, tekintve, hogy vannak azért olyan helyzetek, amikor iskolákban a mai diákok ezzel nem szembesülnek úgy, ahogy azt kéne. Úgyhogy én ezen elkezdtem gondolkodni, hogy akár ilyen civil megoldásként, vagy akár mi, mint cég esetleg találjunk meg olyan intézményeket, ahol akár osztályfőnöki órán, akár egy számtech órán egy ilyen kötetlen másfél-két órás beszélgetést tartani olyan intézmények, ahol ez érdekes lehet, mert lehetséges, hogy a diákok rákapnának, vagy egyáltalán meghallgatnák, hogyha mi, akik mondjuk is szakmából jövünk, vagy akár mit tudom én, talán még fiatalabbnak tűnünk, mint a tanárbácsiuk, bár én már nem. Tehát, hogyha mi mondjuk el, vagy akár a sajátos, laza, Béla stílussal, amit a patronos hallgatóink hallhattak, egy kis részletet belőle. Tehát, hogy lenne értelme ebből kicsit így előre menni, és ebből nyilván pénz nem lesz soha. Tehát ebből nem lehet, és nem is érdemes azon gondolkodni, hogy pénzt szedjünk ki awarenessből, vagy iskolák tájékoztatásából. Ez inkább csak arról szól, hogy azért mindegyikünknek van, vagy lesz gyereke, és nem ártan azzal foglalkozni, hogy ő a jövőben hogy fog felnőni, mit fog csinálni.
Ez egy nagyon, az a baj, ezen gondolkodtam, ez nagyon jó lenne. Ez szerintem nagyon is kell, mert anno a mi időnkben ugyebár volt a drogprevenció, amin röhögtünk, meg nem tudom mi, miközben az osztálytársaim már drogot árultak, meg már nem tudom már. Nem is tudom hányadikban, mert volt függő kollégám, osztálytársam. Na mindegy, de mondjuk én a gettóból jövök, úgyhogy ez egy másik történet, de a probléma az, hogy nagyon nehéz ezt úgy előadni, és megtalálni azt a korosztályt, akinek ezt már elő lehet adni, és valahogy feeling meddig komolyan veszik. A másik, azt nem tudom, hogy igazán, hogy milyen tanácsot adjak nekik. Nekem ez a problémám, hogy felnőtt, feeling meddig informatikus embereknek azért már tudok félig meddig tanácsot adni, de gyerekeknek tanácsot adni, most mit mondjak neki, ne használd a Snapchatet, vagy nem tudom mi, tehát, vagy de eleve nem működik, tehát meg azt nem mondhatom neki, hogy okay, az esetleg, amit mondhatok neki, az, hogy ne adj meg személyes adatot, nagyon vigyázz arra, hogy mikor adsz meg személyes adatot. Például ez egy ilyen általános ilyen tanács, ami mögé így be tudok állni, és azt tudom mondani, hogy okay. De ugye mert tudjuk, hogy nagyon sokszor trükkös módon szedik ki az emberből a személyes adatait, legyen az akár mondjuk egy ilyen Facebookos, ilyen milyen képzeletbeli Harry Potteres állat vagy te, add meg a nevedet és a címedet és a nem tudom mit, és akkor kigeneráljuk belőle, hogy akkor te vagy mondjuk ahogy hívják ez és ez. Úgyhogy nehéz nekik szerintem tanácsot adni, mert nehéz felkelteni a figyelmüket, és nehéz azt csinálni, hogy utána ne. Tehát egy nagyon durva ütős sót kéne összerakni mindenféle látványelemmel, lángszóróval, meg ilyenekkel, hogy szerintem ez így hatásos legyen.
Ez nagyon jó példa arra, hogy mi az, amit csinálsz, és mi az, amit nem. Tehát, hogyha én azt mondom neked, vagy azt mondom Ninjának, hogy légy szíves, ne törjétek már föl a céges wifi hálózatba a nevem és a jelszavam, akkor de miért ne? Poén, megcsinálom. De ha elmondom azt, hogy mit okozhatsz ezzel, nyilván Ninja tudja, tehát most nem a példából kilépve, tehát hogyha a diákoknak elmondom, hogy én mit tapasztaltam, elmondok életszerű példákat, hogy például bebuktam 60 000 forintot azért, mert tetszett az a táska, és rámentem ész nélkül. Vagy mondjuk, hogyha kiadom az adataimat, az mit jelent? Tehát, hogy nem megszabni kell nekik, hogy mit tehetnek és mit nem, mert nyilván gyerekek lázadnak meg egyébként is. Emberi természet az olyan, hogy ha valamit tiltanak, azt már csak azért is csinálni fogjuk.
Ez az.
Hanem a következményeit kell elmondani, hogy ha ezt vagy azt csinálják, abból mi lehet hosszú távon. Tehát például csak abból indulok ki, hogyha most visszanézném az online tevékenységeimet, nem tudom, akár csak egy 5 évet. hogy az, az milyen volt, és akkor már itt dolgoztam, és akkor már nem volt olyan vészes, de néha visszajön, mint Twitteren, mint ugye van ez a time hop, amiről már beszéltünk, hogy az előző munkahelyem utolsó szakaszaiban idejében mi az, amit én kifelé kommunikáltam, milyen hangosan és milyen hangulatban, nagyon szégyellem. Tehát egyszerűen nekem kellemetlen visszolvasni azt, hogy hogy elkésztem a főnökömet, a munkahelyemet, és jön belém nap, mint nap a kérdés, hogy miért nem álltam föl? Tehát miért nem indultam el, váltottam munkahelyet, kerestem mást, és ugye ez csak egy minimális nüansznyi valami, nem beszélve a bulis képekről, meg stb. Tehát, hogyha ezek kikerülnek, és mondjuk esetleg valaki, ha valaki később mondjuk olyan pályát akar választani, ahol akár egy jogász, akár egy nem tudom, média szereplő bármi, akkor ez hogy üt vissza? Lásd ugye a Disney és a James Gunn-nak a... James Gunn? James Gunn-nak a kihúgása, csak azért, mert szitta hát nem a kormányt, hanem mert viccelődött olyan dolgok, amivel nem kellett
volna. Számtalan ilyen történet van, hogy valaki később magas pozícióba került, de ott voltak a régi kommentjei, ahol mondjuk antiszemita volt, vagy mit tudom én, vagy a melegeket elkészte, és gyakorlatilag az egész karrierje kuka.
Igen, én csak azt akartam hozzáfűzni ehhez, és tök jól látjátok, nagyon így van. Azt szeretném hozzáfűzni ehhez, hogy én úgy gondolom, de ez csak egy ilyen hipotézis, mert én nem járok most iskolába, hogy szerintem a számítástechnika oktatás az így kicsit el van maradva a jelenkor követelményeitől, ugyanis ott kéne, úgy gondolom, hogy ott kéne megtanítani a gyerekeket arra, hogy hogyan használják felelősen a szociális médiát. Nem biztos, hogy ez az osztályfőnöki órának a témája. Az osztályfőnöki témának órának a témája például lehetne az, hogy a kiberbullyingot hogyan kezeljék, és hogyan kerüljék el, és hogy ezt ne csinálják, de maga az, hogy mit osztunk meg, hogy osztunk meg, hogy az, amit megosztottunk, az onnantól kezdve nem letagadható, nem törölhető. Tehát ez meg, hogy kit jelölünk ismerősnek, kit nem jelölünk, mit kezdjünk az ajánlásokkal, hogy ajánljon nekem itt állandóan az XY-t a Facebook, nem érdekel, hadd ajánlja, nem fogom ismerősnek jelölni, csak azért sem. Ezeket a számítástechnika órán kéne megtanítani a gyerekeknek, még akár arra is, hogy ne higgyék el azt, amit a YouTube-on látnak, mert saját gyerekeimből kiindulva mondanak nekem olyan vad dolgokat, hogy ők látták egy videóban, hogy, és akkor abból akkora marhaságok születnek, hogy őrület, és teljesen ellentmond mindennek, a fizikának, mindennek, és mondom, gyerekek, ezt ne higgyétek már el, hát. De hát látták, de hát elmondták, és ők abban a korban vannak, amikor erre fogékonyak. Mi röhögünk rajta, ők meg elhiszik.
Igen, egy hasonló, ezt gyermekem anyja hívta fel rá a figyelmet, hogy milyen szörnyűségek vannak, mégpedig, hogy WhatsAppon, meg Snapchaten talán, vagy Viberen van ilyen challenge, hogy ráírkálnak random emberekre, hogy bánsd magad, vagy tegyél rosszat, és hogyha nem, akkor jön a Mona, vagy Momo, vagy valami ilyesmi Momo. És hogy emiatt tényleg vannak olyanok, akik öngyilkosak lettek. Tehát, hogy így van 14 éves kislány, aki öngyilkos lett, mert hogy hát ha nem, akkor jön a Momo, és bántja a családját. És könyörgöm, tehát oké, ez lehet egy jó poén, egy kontrollált körülmény között. Tehát, hogyha én ismerem, mit tudom, Bélát, és azzal ijesztegettem, hogy jönnek a kukluxlánosok, akkor ez lehet egy poén, de mondjuk, hogyha ezt én körbe küldöm a világba, vagy random embernek, és nem tudom, hogy hogy fogadja, akkor olyan sérüléseket tudok okozni, hogy az visszafordíthatatlan, és ez az, amit emberek megtesznek másokkal, névtelenségbe burkolózva, mert hát internet és névtelenek vagyunk. De ezt mondjuk egy fiatal, hú, nem biztos, hogy tudja kezelni, hogy fel tudja mérni, hogy ez most csak poén, vagy csak olyan, mint a küld tovább, különben nem lesz, mit tudom én, szerencséd, vagy valami, tehát ezek a tipikus régi levelek, hogy ha nem küldöd a 12 másiknak, akkor mizé megcsesz téged a, nem tudom, angyalka.
Ilyen szempontból a drogprevenciónak sokkal egyszerűbb dolga van, mert nekik annyi a feladatuk, hogy azt mondják, hogy ne drogozz.
Hát ott se, nem.
A jobbik drogprevenciónál elmondják, hogy melyik drog mit csinál, meg mit tudom, meg milyen állapotok, meg milyen kihatás, meg bla bla bla, de a vége mindig az, hogy ne drogozz. Úgyhogy ilyen szempontból egyszerű az üzenet, de most csak ez alatt a pár perc alatt, hogy beszéltünk erről, most már volt cyberbullying, volt adatlopás, volt mindenféle ismerősöknek a információszivárogtatás. Na, annyira sok réten, annyira sok mindent el lehet baszni az interneten, hogy ezért nem tudok nekik igazából. Mert az igazi jó tanács az lenne, hogy ne csinálj soha semmit az interneten, mert bármiből lehet valami szar.
Ez a Momo egyébként engem azért is rökönyített meg, meglepett meg nagyon, mert én annak idején a gyerekeimnek felolvastam Michael Ende Momo című meséjét. Ez egy zseniális könyv egyébként az időről, ez egy mese az időről, meg egy kislányról, egy tök ártatlan és kedves kislányról, akit Momónak hívnak. És ebből csináltak egy olyan elcseszett izét, történetet, ahogy hívják van az interneten, most ezek a milleniálok, ezt sose gondoltam, hogy használom valaha, de igen.
Szégyellem
magam, mert én is az vagyok egyébként a 78-as születésemmel, de mindegy. Tehát csináltak ebből egy ilyen rettenetet, és az a durva, hogy nem csak, hogy beszéltek erről a gyerekeim, hanem a lányom fel is hívta a Momo hivatalos számát, egy 49-es körzetszámú telefonszámos hívás ott volt a hívás listáján, mert valamire kezembe került a mobilja, és belenéztem, és ott volt, és mondom neki, hogy kislányom, ez miért? Ez mi? És akkor hát ott mosolygott, meg vigyorgott, nem fogadták a hívását szerencsére, de basszus. És itt éreztem azt, hogy mekkora probléma lehet ebből, meg van ebből.
Pedig te nagyon sokat foglalkozol a gyerekeiddel, és nagyon sok tehát ezt tudom, hogy együtt élünk, hogy te nagyon sok, nem úgy, na.
Persze, Ninja és Béla, hát, hogy élettársak.
Nem úgy van ez. Na, a lényeg az
csak, hogy... Egyszerű.
Egyszerű. Meg néha nincsenek a felesége. Na, lényegtelen, a lényeg az, hogy tehát én szoktam hallani, hogy Ninja mesélő, hogy ez történt, az történt, nem az történt, és hát látom, hogy mennyi időt és energiát fektet bele abba, hogy a gyerekei informáltak legyenek, tehát tudom, hogy a gyerekei nem csak úgy nőnek bele a vakvilágban, és őnek ugyebár ez a munkája. Na most megint csak ott tartok, hogy mit tud tenni egy hétköznapi ember, és most megint elmondom, hogy a hétköznapi embert ezt nem lenézőleg, hanem felnézőleg mondom, hogy mi vagyunk a nem normálisok, és ők a normálisak, hogy egy hétköznapi ember mit tud ezzel tenni? Tehát hogy ő maga se tudja, és hogy tudja úgy nevelni a gyereket? Szerintem ez egy kilátástalan harc. A számítástechnika tanártól meg nem tudom, hogy mit tudok elvárni. Egyébként tanítanak ma még DOS-t az iskolában, mert akkor lehet, hogy ez helyett kéne egy hogy hívják.
Denial of service-t?
Nagyon remélem, hogy DOS-olást tanítanak, meg Fortnite-ozást is esetleg. Nem, ugyebár a klasszikus DOS-ról beszélek, van az még.
Nem tudom, nem is tudom a tanrendet, de mindenképpen érdekes téma szerintem ezt boncolgatni, és ismét, tehát nem tudunk megoldást nyújtani, azt tudunk tenni, amit én mindig azt mondom, hogy vezetőként tehetsz, tehát hogy példákat állítasz eléjük, amit vagy követnek, vagy nem, vagy elhetentik őket, vagy csak elkezdenek gondolkodni, de ugye Ninja megoldása is jó, hogy ilyen vírusoltás jelleggel ő úgy védekezik a Momo ellen, hogy mesél a gyerekeinek róla. Ami egyébként most így én mosolygok, meg nevettem rajta egy a háttérben, viszont egy nagyon jó megoldás az, hogyha gyerekünket nem burokba neveljük, tehát elmondjuk nekik, hogy van a világon rossz dolog, tehát hogy nem csak a színes, szagos meséket nézzük, hanem igen, leülünk együtt, és megnézzünk egy olyan mesét, amiben mondjuk meghalnak emberek, és nem azt mondjuk, hogy jaj, csak elaludt, hanem elmondjuk, hogy igen, van a halál, mint olyan, vagy van a sérülés, vagy vannak bajok, tehát vannak betegségek. Szóval nyilván ez így hülyén hangzik szülőként, vagy nem tudom, nehéz ezt így megélni, de hogyha a gyerekünket mindig a kis védett burkában neveljük, és mikor kerül az iskolába, vagy elkezd mondjuk másokkal is szocializálódni, nem csak a családjával, akkor hirtelen jöhet az, hogy hoppá, nem tudja, hol van, nem érti, mi van, és ebből lehetnek bajok.
Amúgy Momo történetét Michael Ende 1973-ban írta meg, tehát igazából ez egy sokkal régebbi dolog, mint amit csináltak belőle itt az interneten, meg mint a Snapchat egyáltalán, és 86-ban még filmet is csináltak belőle, egyébként fantasy fiction típusú film, és, vagy könyv, vagy történet, és tényleg egy árva kislányról szól, aki egyedül él egy ilyen amfiteátrumban, ami egy ilyen elhagyatott kis, hát mint Rómában az, amit elfelejtettek befejezni, az a nagy Kolosszeum. Na egy hasonló kis, egy sportpályának, elhagyott sportpályának a helyzében az egyik kis ablaktalan, meg ilyen ajtó nélkül kis helyiségében él, mert hogy ajtónak egy, mint egy barlang olyan, na, úgy kell kezdeni, nem olyan, hogy ajtó nélkül, meg ablak nélkül, hogy be van oda falazva szegény. Na, lényeg az, hogy ott él, és akkor néha adnak neki kaját ott a helybéliek, és egy teknőccel beszélget kb., és akkor megismerkedik valaki meg az időúra, hú, nagyon király, mindenki olvassa el, felnőtteknek is zseniás, én nagyon ajánlom felnőtteknek is, tényleg, akinek meg van gyereke, olvassa föl neki, mert iszonyat jó, és talán nem arra fog majd gondolni, amikor meglátja a Momónak a hülyeségeit a Facebookon, meg a izén, a mi az, hogy hívják azt a Snapchat, tecső, a YouTube. A YouTube-on nem erre fog gondolni, hanem majd az a mese fog eszébe jutni, amikor ez a kislány megmenti a világot egy teknős segítségével, meg az idő urával. Nagyon királykönyv, tényleg.
Egyébként, ha jól tudom, csak még egy mondat, ez a Momo igazából, jól tudom, egy kép lett, amit egy japán ilyen special effectes csávó csinált, gyakorlatilag csinált egy ilyen szörny arcot, egy ilyen kislánynak a szörny arcát, és azt lefényképezték, és akkor arra rásütötték, hogy Momo, és akkor ekköré tették gyakorlatilag ezt a sztorit, ezt az egészet, és ez megy körbe, mint a hülyeség. Na mindegy, szóval nagyon nehéz olyan, nem tudom, tehát az biztos, hogy tenni kéne valamit, és nem igazán tudom elhinni, hogy Magyarországon valaha fog az állam tenni. Nem tudom, tehát hogyha esetleg van hallgató, aki tudja, hogy náluk az iskolában volt ilyen internetes felvilágosítás, meg nem tudom mi, akkor szóljon. Elképzelhető, hogy jól tudom, már hallottam ilyenről valahol nyugodtabbra tőlünk, de hogy szerintem hozzánk ez még nem igazán van betörőben, az valahogy úgy érzem, vagy sejtem.
Én akkor látok rá kimenekülési lehetőséget, úgy értem, hogy az állam foglalkozon ezzel, hogyha valakinek nagyon fent, azt mondjuk, hogy a migránsok hackerek.
De rossz vagy. Vagy hogy Soros pénzeli a...
Na, hogy van a Soros sport.
ezt meg tudják föl, hogy van a Soros sport a számítógépekben.
Ez a univerzális.
Ezt képzelem, ahogy univerzális, igen. Hát...
Na, ezzel a politikai kontenttel, amit ki fogunk vágni...
Ezt ugye kivágott, köszönöm szépen, én nem akarok semmilyen oldalon állást foglalni.
Így van. Na, köszönjük, hogy elkísértetek minket, és reméljük, hogy tudtok esetleg olyan példát felhozni Bélának, ami ti találkoztatok awareness-szel. Én ezt nem fogom elengedni, és cégen belül nekiállok e felé kampányolni, hogy hát ha a külső intézményi referensünk az el tud e felé indulni, és tudunk valamicskét összedobni, aztán vagy fog működni, vagy nem, vagy lesz foganatja, vagy nem. De az is lehet egyébként, hogy ti hallgatók esetleg megtehetitek, és mondjuk, amikor van egy szülői értekezlet, akkor beszéltek azról az iskolátokban, hogy hát ezzel kéne valamit kezdeni, mert igény van rá, és ugye, ha nektek van igényetek, akkor lehet, hogy az iskola elkezd kifelé nézelődni, és hát, hogy összefutnak a szálak. Én bízom benne, hogy egyébként a jövő nemzedékének azért tudunk valamit átadni. Hogyha nem intézményesítve iskola által, akkor meg ti szülők. Tehát akinek gyereke van, az most menjen oda hozzá, és mondja azt, hogy az internet rossz, fiam, többet nem mehetsz ki. Bum!
Van egy ötletem, patreonosok felbérelhetnek minket, hogy megijesszük a gyerekeiket.
Mondta ezt a feka.
Jó, na, hát tudod, ilyen, nem is tudom, melyik filmben volt az, hogy jöttünk, látunk, visszamennénkben volt, amikor behívták őket, hogy állandóan ül a tévé előtt, és akkor bement hozzá Godfroy meg Jacques Foss, és ráültöttek, hogy tanulj, és okos, hogy kis ember, és kibaszták a tévét az ablakon. Na, ezt a szolgáltatást mi is úgy hozzuk.
Ezt viszont most, ahogy befejeztük a felvételt, leülök, és csinálok egy ilyen egyszerű díjat Patreonon, hogy ki szeretné, hogy gyerekét megijesszük, az be tudja fizetni, és egy lángossal meg hekkel fogjuk agyonverni, vagy nem tudom. Egy lángossal meg egy hekkel fogjuk fenyegetni az iskola udvaron, ezt megígérhetjük. Na, én mentem. Sziasztok!
Hellosztok!
Na, várjatok, én még itt vagyok. Kihasználom a lehetőséget, mert nem kapott szóhoz az ikertestvérem, a gonosz ikrem. Na, nem akarok sokat beszélni. Egyetlen mondat az egész, kapcsoljátok ki a wifi-t, hogyha nem vagytok otthon, vagy olyan helyen, ahol használjátok. Legyen kikapcsolva útközben, mert én végigbicikliztem a városon, a hátamon.
Ez legyen egy cliffhanger, és elmondod legközelebb, hogy ez mi, meg hogyan működik.
Végigbicikliztem a városon, és...